kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Október 1-ig 4 millió szórólapot küldt szét a Fidesz a Tisza párt adóemelési terveiről, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője a közösségi oldalán. Kocsis Máté szerint Magyar Péter most jön totál idegbe. Miután a nagy képességű Tar Zoltán lebuktatta a Tisza párt adóemelési terveit, Magyar Péter hisztérikus krízis kommunikációba kezdett, írta. Bejegyzése szerint Magyar Péter szokásához hülyen tagad, hazudik, ordít, személyeskedik és verbálisan földhöz csapkod mindenkit, aki ezt az ügyet szóba merészeli hozni. Márpedig mi újra és újra szóba hozzuk, mert minden magyar adózónak joga van tudni, mire készülnek a tiszások esetleges kormányra kerülésük esetén, szögezte le a fideszes politikus, hozzátette. Ezért a Fideszből a jövő hét közepéig 4 millió szórólapot küldenek szét országszerte, amelyeket 10 000 önkéntes segítségével október 1-ig eljuttatnak az összes háztartásba, minden postaládába. Minden eddigi időszaknál indokoltabb az, amit a harcosok klubjában mondunk, harcolnunk kell az igazságért és a hazugság ellen, jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója Sátor Aljóújhelyen. Mencer Tamás úgy fogalmazott, mindenkinek tudnia kell, hogy a Tisza átveri az embereket és hazudnak, valamint azt, hogy mik a Tisza valódi szándékai. Hozzátette. Emiatt is indítanak szórólapkampányt az elkövetkezendő időben. Rámutatott az, hogy hazudnak, nem mi mondjuk, hanem maga az alelnök, Tar Zoltán, amikor elmondta, hogy az esziát meg akarják emelni. Mencer Tamás szerint fontos elmondani, hogy jelenleg 15% az SZJA Magyarországon, amit a Tisza párt 22-33%-ra akar emelni, és már bruttó 400 000 forintos havi fizetés fölött mindenkit súlyosan megadóztatnának. A szeptember 1-én kezdődött nagyszabású országvédelmi gyakorlat, ami az idei év és egyben a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb, legfontosabb és legkomplexebb művelete kapcsán a végrehajtás harmadik hetében is fokozott közúti, illetve légijármű forgalomra, valamint intenzív hanghatásra kell számítani az ország több pontján, közölte a Honvédelmi Minisztérium a távirat irodával. A tájékoztatás szerint a tervezett, NATO keretek között megrendezett összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat végrehajtása kapcsán alakulatok áttelepüléséhez kapcsolódó csapatmozgások, eszközátcsoportosítások miatt megnövekedett forgalomra kell számítani az ország legtöbb vármegyéjére kiterjedő autópályákon, autóutakon és településeken. A gyakorlathoz kapcsolódóan szeptember 15-e és 28-a közötti időszakban a Magyar Honvédség erői és eszközei az ország több nagyvárosa között harcszerű menetet hajtanak végre. A gépjárművekből és harcjárművekből álló katonai konvojokat esetenként a légierő forgószárnyas légijárművei kísérik, jelezték. 2 országos közlekedésbiztonsági ellenőrzést tartanak Magyarország közútjain. A rendőrök elsősorban a vezetés közbeni telefonhasználatot figyelik, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a rendőrség honlapján. Az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata közlekedésbiztonsági napok elnevezéssel hirdetett ellenőrzést, amelyhez az elmúlt évekhez hasonlóan most is csatlakozott a magyar rendőrség, írták. Hozzátették, a rendőrök szeptember 16-a és 22-e között Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni mobiltelefon használatot ellenőrzik majd, valamint minden olyan magatartást, amely elvonja a figyelmet a járművezetéstől és veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Végül az időjárásról. Délután nyugat felől elkezdhet szakadozni, estétől csökkenni a felhőzet. A frontális csapadékzóna kelet felé haladva sokfelé okoz esőt, záporesőt, de zivatarok is kialakulhatnak. A front előtt a délies, míg mögötte az északnyugatira, nyugatira forduló szelet kísérhetik helyenként erős lökések. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 20 fok körül valószínű, a tartósan csapadékos tájakon ennél hűvösebb is lehet, míg délkeleten akár 25 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi Képmás címlap interjújában. A labban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Ismét életre hívták a szoptatási ambulanciát az Egri Markot Ferenc Kórházban, ahol az édesanyák szakértő segítséget kaphatnak, amennyiben gond merül fel a szoptatás során, akár a kisbaba, akár a kismama tekintetében. Minden héten szerdán várja az édesanyákat Hasilló Anna Mária, az Egri Kórház szülésznője, nemzetközi laktációs tanácsadó, perinatális szaktanácsadó, akivel mai műsorunkban e témakörben beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk. Nagyon sokszor mondjuk el azt, hogy mennyire fontos a szoptatás maga, hogy mennyire jó a kisbabának is, hogy egyébként ez a legjobb táplálék neki. De azt gondolom, hogy és erről beszéltünk korábban is, hogy a számok nem ezt mutatják teljes mértékben, hogy ugyan növekvő tendenciát mutat a szoptatott babáknak az aránya, de mégsem azon a szinten vagyunk, amin lehetnénk. Hát most akkor beszélgessünk kicsit arról, hogy miért jó a szoptatás a babának, az anyatej.
Hát ez nem is lehet kérdés. A biológiai norma. Tehát egy faj azonos fehérje, ami a legkönnyebben emészthető, és nem kérdés, hogy pró vagy kontra, hogy mi az előnye ennek, mi az előnye a másiknak, vagy hátránya. Tehát nem lehet egymás mellé tenni más táplálékokkal. Ez a biológiai norma.
Arra szoktak panaszkodni az édesanyák, és ezt szerintem mások is látják a közösségi médiában, hogy ez nehéz, hogy ez az út nehéz, és akkor választjuk a könnyebbik utat, ez pedig a tápszer. De hogy mitől lehet ez ennyire nehéz?
Hát nagyon összetett, de ezt a nehézséget igyekszik most a Markot Ferenc Kórház támogatni és elősegíteni. Akkor most így egy csokorba is szedhetném akár, azt, hogy mivel támogatja a kórház a szoptatást, támogatja egyrészt az információ átadással, tehát a korszerű információk, azok jól jöhetnek, és ezt így felismertük. A korszerű alatt itt nyitnék egy zárójelet, azt gondolom, hogy a korszerű úgy kell tekinteni, hogy volt régen egy működési menetünk, hogy 3 óránként adtuk ki a babákat a kórházban, 1/2 óráig lehetett az édesanyjával. Ezt követően este 9-től reggel 6-ig benn volt az újszülött osztályon, tehát nem találkoztak. Közben kapott teát, cukros vizet, tápszert, cumis üvegből, és a korszerű az pedig azt jelenti, hogy igény szerint szoptatjuk a babákat, vagy szoptatják az édesanyák a babákat, ezt támogatjuk, és az igény szerintiség pedig, amikor az éhségjelet mutatja, akkor mellre teszi, és addig marad mellen, amíg ott minden igénye ki nem elégül. A kizárólagosság pedig azt mutatja, hogy semmi mást nem kap az anyatején kívül, a saját anyukája tején kívül, csak a szopizás van, mert abban minden belefoglaltaték, a víz, az mindenféle tápanyag, ami a babának, a korának megfelelően szükséges.
Mikor következett be ez a változás? Itt volt ugye, beszélgettünk sokat korábban is már a paradigmaváltásokról, de hogy itt volt egy dátum, ami meghozta ezt az áttörést, hogy a kórházakban is más működési elv szerint kezdtek dolgozni.
Hát azt nem tudom, hogy a többi kórházban hogy. Itt az EGRI kórház, Markos Ferenc kórházról tudok így beszámolni. Már 2007-ben elkezdődött a felkészülésünk. 2010-ben lett a kórház bababarát, és lett egy szoptatási irányelvünk, aminek megfelelően tényleg törekszünk rá, hogy úgy dolgozzunk, és hogy ekkor volt szerintem egy nagy áttörés.
Hol tartunk most jelenleg, mert hogy itt is van egy változás, és ez egészen friss.
Igen. Tehát most 2025 van, pontosan, és a változást illetően mondom, hogy pontosan. Gyakorlatilag az információkat tekintve, mert ugye szükségesek ebben a paradigmaváltásban, hát volt valahogyan, és lett valamivé, vált valamivé ez a folyamat, és ehhez szükségesek információk. És ennek megfelelően a 20-24. Hétben minden hónapban van TB támogatással ingyenes felkészítők, illetve inkább tájékoztatónak hívnám. Tehát egy óra tájékoztatás a szülésről, egy óra tájékoztatás a szoptatásról, amit szülésznő és laktációs szaktanácsadó végeznek. Aztán az információkat tekintve van ilyen, hogy a kórház honlapján le lehet tölteni a tájékoztató a szülésről dokumentumot, az még pluszolja ezeket az információkat, tehát hogy legyen egy informált döntése az anyának. És az elköteleződésben támogatjuk természetesen a szoptatást támogató anyacsoport, vagy pocaklakó találkozó, oda lehet jönni. És a gyakorlati segítségnyújtás az, ami most nagyban megváltozott. Tehát eddig is törekedtünk arra, hogy a szoptatási irányelvnek megfelelően végezzük a munkánkat. Arra gondolok, hogy bejött ugye az aranyóra, tehát odaadjuk a babákat egy óra hosszán keresztül, sőt, aranyórákról is beszéltünk, így van, ha minden rendben van, akkor maradhatnak, és az első két éberaktív életórájukban a kisbabák, az anyukájuk mesztelen mellkasán, akkor hogy a támogatást illetően még azt is kell tudni, hogy a kórházban a védőnő és laktációs szaktanácsadó, tehát hogy ő is a korszerű ismeretek mentén tudja támogatni, de nyilván többi kolléganő is. Csak hát azt kell tudni, hogy a laktációs szaktanácsadók egy továbbképzési szakiránynak megfelelő képzést végeztek, és nyilván a szoptatással kapcsolatban nekik van a legtöbb ismeretük a szoptatás támogatásáról, ezért olyan jó, szerencsés, hogy az EGRI kórházban van laktációs szaktanácsadó. a gyermekágyos osztályon, és ami most támogatásként egy nagyon nagyszerű dolog, az a szoptatási ambulancia újraélesztése. Erről azt kell tudni, hogy fönn lesz minden a kórház honlapján, a helye is, tehát hogy a második emelet, a szülészetem, az időpontja, hogy minden szerdán 14 és 19 órakor, ez szintén TB támogatással működik, és azt, hogy mikor, vagy mivel lehet idejönni, én azt most így kibontanám. Tehát,
hogy mitől ambulancia ez, szoptatási ambulancia?
Igen, igen. Tehát ugye változás történt abban is, hogy 48 órát követően hazamehetnek az édesanyák. Na most mi készültünk azzal, hogy ha már hazamegy, akkor lehessen egy ilyen önfelmérő működésre ráállnia. Az azt jelenti, hogy az oltási lap utolsó oldalán, ami hazamenetelnél, a kisbaba oltási lapjának az utolsó oldalán található az, hogy hol kérhet még segítséget a kórházból hazamenvén, tehát hol, kitől, miben, a védőnökön kívül természetesen, és hogy mikor kérjen segítséget. És ez az önfelmérés az, ami szerencsés, hogyha minél előbb észreveszik a problémát, mert akkor annál könnyebben tudjuk azokat így a szoptatási ambulancián kijavítani. Ilyen kérdések vannak, ez az önfelmérő kérdése illetően, hogy úgy gondolja, hogy eddig ideális, és jól ment a szoptatás, hogy igen, nem, bepekszeli. Ez a szülést követően a negyedik és a hatodik napon érvényes, ez az önfelmérés, és hogy belövelte a tej, ezt követően, hogy a gyermeke nehézség nélkül tud el merre illeszkedni, képes-e a gyermek ritmusos szopizást fenntartani, vagy hogy általában igény szerint szoptatja-e, vagy mindkét mellen szopizik-e, vagy két-három óránként eszik-e, tehát nem aluszékony-e, például, hogy 5 órát is alszik, mert az egy nehézség lehet, telinek érzi-e a mellét, a bimbó fájdalmas, nem fájdalmas, milyen a széklet színe, tehát hogy ebből is lehet tájékozódni, és hallja-e a ritmusos szopizást, szóval minden olyan, és akkor erre igen nemmel lehet válaszolni, de tényleg ez nagyon jó lehet. Amikor egy nemet x-el be saját magának, akkor érdemes jelentkezni a szoptatási ambulancián.
És akkor ott ki segít neki, és hogyan lehet egyáltalán bejutni? Tehát, hogy itt van egy várakozási idő, sorszám alapján dolgoznak majd, vagy mire kell készülni?
Hát igen, mivel egy héten egyszer van, és szerdánként lesz, 14 órától 19 óráig, és az előjegyzés az úgy fog történni, hogy egy e-mail címre, az az én e-mail címem lesz, ott meg fogja kapni az édesanyja azokat a kérdéseket, ami az anamnézis felvételhez szükséges, és akkor így beosztódik az időpont, hogy mikorra tud a kisbabájával oda érkezni.
ez olyan szempontból azt gondolom, hogy úttörő segítség újra az édesanyáknak, mert nagyon sok ponton el tud akadni ez a folyamat. Fájdalomtól, sérüléstől, gyulladástól, tehát hogy, és nem tudja, hogy kitől kérjen tanácsot. Ez egy konkrét helyszín lesz, azt gondolom. Az anamnézist követően hogyan megy majd a találkozás?
Tehát az anamnézis felvételt követően kap egy időpontot, és arra az időpontra szeretettel várjuk a szoptatási és csecsemőtáplálási ambulancián. Ez lesz a hivatalos neve.
Hol szokott egyébként, milyen pontokon elakadni ez a folyamat? Mivel találkozol?
Hát leginkább a sebes mellbimbó, vagy a bimbóvédő használata, a kevesebb tej alakul ki ennek köszönhetően. Fájdalmas szoptatás. Igen, ennyi. Ez a leginkább előforduló eset.
A jó tanácsok, a reklámok, amiket kapnak az édesanyák pont ebben a nehéz időszakban, az mennyiben segíti őket?
Hát ez összetett, mert egyébként befolyásolja az anyát több minden abban, hogy a babájának milyen formájú táplálékot szeretne adni. Tehát, hogy ez befolyásolja a saját édesanyja is akár, aki még a régi időkben szocializálódott a szoptatás szempontjából. Befolyásolja a férje is akár, vagy a férje szülei, a barátnők, a helyi közösségek nagyban befolyásolják. Befolyásolhatja a munkahelye. Ha visszavárja fél év múlva, akkor megint kérdéses, hogy ő hogy fog a szoptatással indulni. Befolyásolják a reklámok, de nagyban. Az egészségügyi dolgozók is befolyásolják. Tehát, hogy a paradigma váltás az hosszú idő. 25-30-35 év. És minden kórházban másképp megy ez át, ez a szemléletváltás. És az egymásnak ellentmondó információk nagyban befolyásolják az anyát abban, hogy ő most akkor hogy is fog elindulni a szoptatás terén. Ekkor tényleg érdemes szoptatási ambulanciára is jelentkezni, hogy egyáltalán kapjon olyan korszerű ismeretet, kapjon gyakorlatban segítségnyújtást, konkrétan az elakadását illetően.
Mit tapasztalsz, hogy az édesanyák mennyire eltökéltek abban, hogy ők szoptatni szeretnék a kisbabájukat?
Hát nekem az a tapasztalatom, hogy egyrészt az információktól függ, tehát hogyha megvan a kellő információ már várandóság alatt, akkor ő rá fog látni arra, hogy az egymásnak ellentmondó információkban ki az, aki szoptatást támogatja, ki az, aki nem támogatja, vagy kevésbé, vagy máshogy gondolja. Tehát, hogy ez információ nagyon, tehát, hogy a segítő, tehát a család, tehát a környezete, hogy kik azok a segítők, akikkel körülveszi magát, hogy ők milyen információval, vagy milyen egyéni, saját tapasztalattal rendelkeznek, ez bizony jó, hogyha van, szerencsés.
Ami még nagyban módosult szerintem az elmúlt évek alatt, vagy hát mondhatom, hogy egy évtized alatt is, hogy a közösségi média ereje az nagyban befolyásolja már az édesanyáknak a tudásfelvételét, a kérdezési lehetőségét, mert itt ugye akár arc nélkül is lehet kérdezni olyan kérdéseket is, ami esetleg egy kicsit kellemetlenebbnek tűnhet, és hogy ezek az információk nem feltétlenül szakemberektől jönnek. Tehát azt gondolom, hogy az ambulancia ebből a pontból is jótékony hatású lesz, hogy ők szakembertől kaphatnak segítséget. Erről mi a véleményed?
Hát igen. Igen, igen. Erről most az jut eszembe, hogy valóban a közösségi médiának nagy ereje van. De pozitív irányban is ki lehet használni. Itt Egerben az EKRI szoptatást támogató anyacsoport zárt Facebook oldalán kifejezetten reklámmentesen azok, akik oda regisztrálnak, támogatást kapnak, mert ott vannak szakemberek, laktációs szaktanácsadó, gyermekorvos, szülésznő, tehát olyan szakemberektől fognak tájékoztatást, hiteles tájékoztatást kapni, amik az elakadásaikban őket biztos, hogy segíteni fogja. Szinte én úgy érzem, hogy ezt érdemes megválogatni, hogy vagy honnan érdeklődik. Tehát mit tart hitelesnek egy édesanya? Azt én nem tudom most megítélni, hogy ő minek alapján választ így a média felületről olyan oldalakat, ahol segítséget vár a szoktatásban például, ezt én most nem tudom megítélni, de itt Egerben ez így működik, hál' Istennek.
Én itt arra gondolok, hogy édesanyák édesanyáktól egy közös csoportban kérnek segítséget, információt, gyakorlat tapasztaltabb édesanyáktól, de ez nem feltétlenül az ő gondjára lehet majd a gyógyír.
Igen, ebben az árcsoportban édesanyák vannak legtöbben. Pontosan. Igen, ahogy mondod. És a tapasztalt édesanyák, akik kizárólag szoktatták 6 hónapos korig, 1 éves korban még 2/3 részt, 2 éves korig vagy azon túl, tehát ő nekik megvan egy egyéni, sajátos tapasztalatuk a szoktatásról, és tudják már azokat a hullámvölgyeket is, ismeri, és a saját tapasztalataikat, ezeket így elmondják. Ez nem azt jelenti, hogy ezt így kell csinálni, de mivel ők tapasztaltak, és ezeken a hullámvölgyeken túljutottak, és bevált nekik ilyen-olyan ismeret vagy gyakorlat, akkor ők szerintem a leghitelesebbek egyikei azoknak az anyáknak, akik segítségért jönnek erre az oldalra.
Hát igen, itt konkrétan a támogatói oldala fontos, mert hát vannak olyan csoportok, amik nem azok sajnos. Mit gondolsz, hogy mennyire lesz kihasználva ez a szerdai alkalom majd?
Én attól félek, és ez egy jó hír, hogy alig fogok győzni időpontokat adni. Én ettől nagyon félek, mert csak szerdán 14 órától 19 óráig, szóval ez egy, és egy tanácsadás, ez egy 1,5-2 óra. Tehát megérkezik kispapával, levetkőzteti a kisbabát, beszélgetünk, megnézzük, ha jó esetben egy szoptatást meg tudunk figyelni, az lehet akár 40 perc is, akkor ilyen-olyan pozíciókat mutat, javasol egy laktációs szaktanácsadó, tehát hogy és ezt mind dokumentálja egy ambuláns lapra, tehát erről lesz neki egy hivatalos papírja, hogy itt járt a szoptatási ambulancián. Tehát 1,5-2 óra, akkor az azt jelenti, hogy 14 az 5 óra, tehát 2 anya fog beférni. Én attól félek, hogy túljelentkezés lesz, és ez egy pozitív.
És a tanácsadásnak lesz esetleg, ez egy folyamat lehet az édesanyának, tehát hogy vissza is tudod majd esetleg, vagy kell rendelni őt?
Van ilyen, igen, hogy kontrollvizsgálat, ha szükséges, akkor jöhet kontrollra is.
Hogyan képzeled el a tanácsadást magát, vagy nem tudom, készen áll már-e az a szoba, hogy milyen légkör fogadja majd az édesanyákat?
Igen. Most azt tudom mondani, hogy az alapok ott lesznek, tehát hogy van egy ágy, van egy pelenkázóasztal, le lehet oda ülni, vannak székek, vannak eszközök, amik a szoptatás támogatásához szükségesek. Svédítató, pohár, fecskendő és egyéb szoptanit készülék, mászívó, ha szükséges. Tehát, hogy ezek például, és egy ilyen elég barátságos helyszín.
Azt gondolom, hogy az édesanyák nagyon várhatják már ezt az alkalmat, használják ki, és gratulálok hozzá.
Köszönjük szépen!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Hasilló Anna Máriával, az EGRI Kórház szülésznőjével, nemzetközi laktációs tanácsadóval, perinatális szaktanácsadóval beszélgettünk az EGRI Kórházban ismét elérhető szoptatási ambulanciáról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Nagy Szilvia kistermelővel beszélgetünk hivatásáról, a családi sajtműhelyük létrehozásáról, valamint a finomabbnál finomabb kézműves termékeikről. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Like life let you down. It feels like you're out of bound. Take a deep breath, come with me and look up to the sky. Something seems out of place. You gotta slow down the scene, the race. Take a deep breath and go with me and look up to the sky.
Sokan szeretjük a sajtokat, joghurtokat, és általában szerintem mindenkinek megtalálhatóak ezek a termékek a hűtőiben, de hogy hogyan is készülnek, arról ma beszélgetünk a vendégemmel, szeretettel köszöntelek.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Honnan indult ez az egész, hogy ma már sajtokkal foglalkozol?
Hát a férjem sajtkészítőként dolgozott, innen is indul, hogy már volt egy szakmai tapasztalat, meg a sajtok szeretetéből is, hogy szeretjük a sajtokat.
Magyarországon foglalkozott sajtkészítéssel, vagy itt tanulta a mesterséget, vagy esetleg máshol?
Leginkább itt tanulta, és volt alkalma kimenni Svájcba, és akkor ott is ellesett egy-két csint.
Akkor már így egyértelmű volt, amikor megismerted, hogy na, ez neked is tetszik ez az irány, és esetleg szívesen belelátnál, vagy neked egyszer csak jött ez a gondolat, hogy akkor miért ne kezdenétek el ti együtt ezt a vállalkozást?
Amikor megismertem, még nem sajtkészítőként dolgozott, akkor más volt a munkája, később kereste meg egy sajtkészítő, és úgy hívta őt oda magához dolgozni. Aztán ő onnan eljött, már adott volt ez, hogy őhez ért, ezt kitanulta. Nekem jött a gondolat, hogy akkor jó lenne ezzel foglalkozni, hogy miért nem csinálunk sajtokat, miért nem készítünk sajtokat. És aztán ő nem szeretett volna ezzel tovább foglalkozni, és akkor én mondtam, hogy tanítson meg, így kezdődött ez az egész.
És mindezek előtt te mivel foglalkoztál? Teljesen más területen dolgoztál, vagy között volt azért már így a kereskedelemhez?
Kereskedelmi iskolát végeztem, kereskedelembe dolgoztam, valaminek az értékesítése, ez így érdekelt, az pedig még inkább, hogy valami olyat adjak el, amit mi készítünk. Hogy nekem ez egy ilyen hozzáadott plusz érték, hogy valami az én kezem által alakul, vagy készül el. Az egy jó élmény, mikor elmegyünk egy rendezvényre, egy fesztiválra, és ott szemtől szembe találkozunk a vásárlóval, és sokszor még az elismeréssel is, hogy neki ez ízlik. És akkor ezek így összetéve így nagyon értékesek számomra, vagy számunkra.
És szerinted egyébként benned ez a vállalkozói vén, ez már korábban kialakulhatott? Tehát a te családod valamelyes foglalkozott ezzel, vagy neked tényleg, ahogyan az iskolaidat elvégezted, talán ott jött egy ilyen benyomás, vagy egy olyan gondolat, hogy akkor majd talán a későbbiekben szeretnél te alkotni, és a sajátodat eladni, és a piacra tenni?
Ez bennem alakult ki, a családban nem volt kereskedő most, hogyha így visszagondolok kicsit messzebbre is, akár a nagyszüleim még, és nem is volt ez ennyire tudatos, tehát, hogy amikor kereskedelmi iskolát választottam, akkor még nem ezért választottam, akkoriban ez volt a legmenőbb iskola a városban, azért tetszett, és nem volt bennem ez ilyen tudatos, hogy én kereskedő szeretnék lenni. Később jöttem erre rá, hogy ez nekem igazából mennyire tetszik.
A tanulási folyamatod az milyen hosszú időt vett igénybe? Tehát ha visszaemlékszel egy kicsit, akkor mit és hogyan lestél el a férjedtől, és hogyan tanított ő téged?
Nem volt olyan hosszú, mert amiket én megtanultam, azok egyszerű sajtok, mint például a gomolya, vagy a paranyica, vagy a krémsajt, vagy a joghurt. Ezek egyszerűbb dolgok, úgyhogy ez nem tartott sokáig. Nyilván mindig lehet fejleszteni, meg mindig lehet jobban csinálni valamit. Én viszonylag egy ilyen pörgős ember vagyok, aki szereti így gyorsan elérni azt, amit szeretne. Persze nem hagyhatjuk ki belőle az időt, a tanulási időt, semmiből már az fontos, vagy ez kell, hogy valami jó legyen, és arra törekszünk, hogy jó legyen. Viszonylag gyorsan úgy, hogy először saját magunk fogyasztására, és aztán meg az ismerőseimnek az is elég gyorsan történt, szerintem pár héten belül adtam ajándékba, és tőlük jött az első visszajelzés, hogy hú, hát ez finom, ezért mi fizetnénk is, hogy készíts már rendszeresen, és akkor mi szeretnénk ebből vásárolni. És akkor innen jött a gondolat, hogy hát akkor ebből lehet valami.
És az első lépések, amikor felépítettétek az üzletet, azok hogyan zajlottak, hogyan emlékszel vissza?
Hát az, ahova most eljutottunk, ez azért hosszú idő volt. 2011-ben kezdtük el úgy, hogy akkor termelők, őstermelők lettünk, és kiváltottuk a kistermelői igazolványunkat. Mindig fokozatosan lépésről lépésre haladtunk ebbe a dologba, idővel pedig elkezdtünk rendezvényekre járni. Piacokra, ugye a konyhámba kezdtem, így kis edénybe, Aztán mi építkeztünk ostorosan, és ott már tudatosan a garázsunkat műhelynek alakítottuk ki, és elég sokáig, hát egészen ideig az évbe költöztünk át ide a Homok utcába. Addig így ott működött ez a kis műhely. Mások helyi vásárlónk is van. Szerettük volna így az otthonunkat kicsit jobban elkülöníteni. Tehát mindig vannak ilyen lépési folyamatok, vagy ilyen növekedési folyamatok ebbe az egészbe.
Említetted nekem a riporton kívül, hogy te bizony Amerikába is jártál, és ott is tanultál. Ez már a gyermekek születése után volt. Tehát akkor képezted magad folyamatosan, de ez milyen irányú képzés volt?
Hát nagyon tetszett a torta készítés, és akkor elvégeztem egy cukrász tanfolyamat, amikor még kicsik voltak a gyerekek, és ügyesen voltam, és akkor ebből kifolyólag jobban tetszett ez az irány, ez az extra ilyen torta díszítés, és akkor azt Amerikába nagyon honos, vagy nagyon kedvelt, és akkor oda mentem ki egy hónap, nem hosszú idő, egy hónapra ezt így tanulni.
És azzal egyébként foglalkoztál valamiért otthon, esetleg a konyhában, vagy kísérleteztél, vagy gondolatban van egyébként, hogy a sajtokon kívül azzal is foglalkoz?
Mindig a gondolatban van, meg úgy kedvenc, így szeretek sütiket, tortákat készíteni, úgy a családnak én szoktam, meg egy időben ismerősöknek is akkor úgy rendeltek tőlem, vagy kértek tőlem tortát, de aztán ez háttérbe szorult a sajt miatt, már jött a sajt, és az valahogy egy nagyobb szerelem lett, vagy nem is tudom, akkor már úgy kereskedelmi szemmel nézve jövedelmezőbbnek tűnt, és akkor inkább abba az irányba, vagy arra ment a fókusz. De még most is egy kedvenc, és most is foglalkozok vele annyira, hogy így otthon vagy a barátoknak.
Úgy tudom, hogy saját teheneitek vannak, és ők adják az alapanyagot a sajtokhoz és a joghurtokhoz.
Hát őstermelőként úgy tudsz működni, hogyha saját állományod van. Lettek teheneink, akiket Kömlőn van egy tanya, és akkor ott tartjuk őket. Ott van segítségünk, aki megfeji, és két naponta megyünk mindig a tejér, és úgy hozzuk el ide, és dolgozzuk fel a műhelybe.
Ameddig sajt vagy joghurt keletkezik az alapanyagból, az mennyi idő és hogyan kell ezt elképzelni, ezt a folyamatot?
Van, amelyik rövidebb, hosszabb idő. Paranyica az, ami egy kicsit hosszabb. Beérkezik a tej a műhelybe, és akkor eldöntjük, hogy mit készítünk belőle. Tegyük fel mondjuk egy gomolya, az egy elég egyszerű folyamat. Beérkezik a tej, akkor azt beöntjük az edénybe, üstbe, és felmelegítjük egy bizonyos hőfokra, amiben aztán először oltóenzim kerül, utána kultúra. Itt van egy ilyen pihenési idő, amíg a tej akkor itt már egy ilyen kocsonyás, ilyen alvadékká válik. Ilyenkor ezt az alvadékot fel kell törni, ilyen egész pici darabokra, ezt így ülepíteni hagyjuk egy 45 percig, és akkor ez már így külön válik a tejsavú, és amiből a sajt lesz maga. És akkor ezt kiszedjük formába, amiből a sajt lesz, marad a savó, és a savót is lehet még újra hasznosítani, abból készül az orda, vagy a zsenglice, sokan ismerik, ami teljes fehérjéből, tehát nagyon magas fehérje tartalmú készítmények, amik nagyon egészségesek, és akkor ezek is még tovább hasznosíthatóak sajtként.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Nagy Szilvia kistermelővel beszélgetünk hivatásáról, a családi sajtműhelyük létrehozásáról, valamint a finomabbnál finomabb kézműves termékeikről.
Hányfajta sajt, amivel ti foglalkoztok, vagy hányfajtát árultok?
Hát sokfajtát, mert ugye ízesítjük is őket. Én azt hiszem, hogy egy ilyen 15-16 féle sajtunk van. Tehát vannak a friss sajtok, amik a gomolya, a paranyica, a mozzarella, krémsajt, vagy a joghurtok, amik így frissek, és akkor vannak az érlelt sajtok. Van a kamambert, és ilyen ízesített kakukkfüves, rózsaborsos, görög szénás, és van, ami fél évig, van, amelyik egy évig érlelődik, ez, ennek mindegyiknek más az érlelési ideje.
Elég különleges ízekkel dolgoztok.
Igen.
Például a szarvasgombás olajban érlelt.
Ez pont a feta sajtunk, ami szarvasgombás olajban van így vátszóval. De ennek van egy érlelt, mert ez a feta sajt, ezt üvegbe áruljuk, de van a szarvasgombás érlelt sajtunk, igen. Ezek minimum egy hónapig érlelődnek, de inkább tovább, tehát minél tovább, annál finomabb. Ehhez a szarvasgombát, ez szintén termelő jó barátunktól kapjuk, és ez egy ilyen szarvasgomba kaviár, ami belekerül a sajtnak a tésztájába. És akkor ez itt van ugye az érlelőnk, itt helyben, és akkor itt érlelődik, mint mondtam az előbb, minimum egy hónapot. De minél tovább, annál jobb.
Egyébként vannak olyan készítményeitek, ami kimondottan valamilyen étel mellé ajánlatok? Mert ugye szoktak például borkóstolókhoz felkínálni, nem is egyfajta sajtot.
Vannak borászatok is, akik minden héten, hétről hétre visznek sajtot, és sajtáként értékesítik a pincékbe, de persze ételeket is, tehát akár van köztük olyan, amit rántani is lehet, és akkor ugye elég különleges már, nem a megszokott rántott trapista, hanem akár a mozzarellát is ki lehet rántani, és akkor nagyon finom, ugye, valami köret mellé. A mozzarellánkat meg még pizzériába is szokták használni pizzára. De igazából így az ordasajt, az a savósajt, amiről az előbb beszéltem, hogy amikor elkészül a gomolya, és akkor utána a tejsavóból még azt felforraljuk, és abból lesz az orda, az például grillezni tökéletes, már nem olvad meg egyáltalán, és ilyen kis fokhagymás olajjal, borssal fűszerezve, zöldségek mellé, vagy pirítósra, az tökéletes. Próbáljuk azért nem nagyon a fűszerekre helyezni a hangsúlyt, hanem inkább a sajtoknak az ízére. Ezek a fűszerezések jók, a magyarok szeretik, de elviheti egy más irányba az ízkombinációt, és akkor nem a sajt. Tehát arra kell figyelni, hogy a sajt, ami fontos abban a falatban, vagy jobban érezhető.
Ti egyébként otthon mindennapos sajtfogyasztók vagytok?
Egyébként igen. Igen.
Akkor a gyerekek is már így nőnek, belenőttek bele, hogy joghurt, sajt azért teljesen alap.
Igen, az alap, hogy így otthon van. Igen.
És a joghurtok milyen ízvilággal készülnek? Natur, vagy esetleg gyümölcsökkel ízesítitek?
Gyümölcsökkel ízesítjük, igen. Van málnás, de van kókuszos is, amit szoktunk készíteni, vagy gesztenyés, az nagy kedvenc.
Be is neveztetek már ezekkel a termékekkel korábban versenyekre. Milyen díjat nyertetek?
Sajt és túró fesztiválra neveztünk be, ez Gyumándrődön szokott lenni minden évben, már nagyon régóta megtartják. És ott beneveztünk a paranyicával és a kamembertel, egyik évben ezzel, másik évben azzal, és mind a két sajtunk első helyezett aranydíjat kapott. Mert még ennél az aranydíjnál is van első, második vagy harmadik helyzet, és mi ebből is az aranyat, vagyis az első helyzetet kaptuk meg a paranyicával is, és a kamambártal is.
Te mit szeretsz leginkább? Mit tudnál kiemelni, ami akár a készítés, akár az előkészületek, vagy már az eladási folyamat?
Ugye, ahogy mondtam, úgy, hogy én kezdtem el készíteni, és akkor a férjem egy darabig így nem akart ezzel foglalkozni, hogy mindig besegített, de neki volt más munkája utána, és aztán pedig már olyanná nőtte ki magát ez az egész vállalkozás, hogy már teljes embert kíván tőle is. És ahogy ő csatlakozott ebbe itt teljes emberként, elkezdtek a munkafolyamatok így kialakulni, hogy ki miért felelős. Ez úgy automatikusan nem megbeszélve. Ő készíti a sajtokat, és én meg inkább az értékesítés, vagy a média megjelenés, promótálás, rendezvényekre bejelentkezés, és hát maga az értékesítés, amikor elmegyünk egy fesztiválra, egy rendezvényre, ami ebben nekem így különleges, amit nagyon szeretek. ez a kapcsolat a vevőkkel, ez a közvetlen kapcsolat, hogy a héten elkészítjük a sajtokat, elmegyünk egy rendezvényre, és ott találkozunk a vásárlóinkkal, és nagyon gyors visszajelzést is tudunk kapni arról, hogy milyen munkát végeztünk a héten. És számomra ez a legértékesebb, az, hogy mi készítjük, és hogy mi is értékesítjük. És nekem ez okoz a legnagyobb örömet. Sokszor megkaptuk rendezvényeken érdeklődőktől, hogy ugye van sok több sajtos általában egy rendezvényen, körbe mennek, körülnéznek, mi mindig kóstoltatunk, mi mindig megkóstoltatunk mindenkit, mielőtt vásárolna a termékekkel, hogy tudja, hogy mire mond igent vagy nemet. Sokszor rögtön a kóstolás után nem volt szándékuk vásárolni, de egyből vásárolnak, és van olyan vásárló is, aki körbe megy és körülnéz, és a másiknál is megkóstolja, és a végén dönti el, hogy hol vásárol. A legtöbben visszatérnek, és sokszor a visszajelzés az az, hogy azért nálunk vesznek, mert a miénk van a legszebben tálalva, vagy hogy a legszebben bemutatva. A higiénia nekem nagyon fontos, főleg az élelmiszer az egy bizalmi dolog, én úgy gondolom, és nagyon fontos, hogy biztosítsuk a vásárlóinkat arról, hogy ez a legjobb, legtisztább körülmények között készült el.
Van két gyermeketek, ők viszik tovább ezt a vállalkozást, láttok már erre egyébként valamiféle jelet, vagy még ebben nem tudnak így ennyire belegondolni?
Az egyik ők 18 éves, a másik 16, mind a ketten fiúk. Gazdasági iskolába járnak, ő úgy nagyjából a gazdaság, ez érdekli őket. A nagyobbik ő más irányba gondolkozik, de a kisebbikben látok némi hajlandóságot, hogy talán ő majd ezt tovább viszi, ezt a vállalkozást. Mi már mondogattuk neki, nekünk tiltakozik, hogy nem, biztos, hogy nem, de hallottuk már, mikor valaki megkérdezte, hogy mi lesz, ha nagy lesz, hogy azt mondta, hogy a szüleim vállalkozását viszem tovább. Mi ennek nagyon örülnénk. Szoktak részt venni intenzívebb időszakokban, például egy karácsonyi időszak, akkor így csomagolásban, vagy a nagyobbik, ő már rendezvényekre kijön velünk, és akkor szokott árusítani. Úgyhogy ő is részt vesz benne, de ő azt tudjuk, hogy ő más irányba kacsingat, úgyhogy a kisebbik a reménységünk, hogy jó lenne egy ilyen több generációs vállalkozást felépíteni, de ha nem, akkor az se baj, tehát nyilván csinálja azt, amit szeretne.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Nagy Szilvia kistermelővel hivatásáról, a családi sajt műhelyük létrehozásáról, valamint a finomabbnál finomabb kézműves termékeikről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!